Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Péntek János nyelvész professzorral beszélget kolozsvári kollégánk László Tibor, abból az alkalomból, hogy megjelent a Moldvai Magyar Tájnyelv szótára első kötetének második része és második kötete. A szótárt Péntek János szerkesztette, és az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadója adta ki a magyar kormány támogatásával. Ezzel teljesült a nagy elődök, Csűri Bálint, Szabóti Attila és Márton Gyula szándéka, akiknek életidejéből nem futotta ennek a munkának a megvalósítására. Adásunkat moldvai és gyímesi táncokkal illusztráljuk, a Tatros Együttes 1997-es felállásában készült táncházban felvett zenei anyagából. Tartsanak velünk! A moldvai tájnyelv beszélői nyelvi sziget helyzetükben zárványként őrizték a múlt nyelvi kincseit, és közben a román nyelv egyre erőteljesebb hatása alá kerültek. A felgyorsult nyelvi folyamatokban a régió nagymértékben szórványosodott, keveredett. A nyelvcsere következtében a magyarul beszélők száma rohamosan fogyatkozott. Attól lehet tartani, hogy a moldvai magyar tájnyelv szótára egy eltűnő magyar nyelvváltozat szókincsét örökíti meg. A köteteket márciusban mutatták be az Erdélyi Magyar Múzeum Egyesület kolozsvári székhelyén. Ez alkalomból készült kolozsvári kollégánk László Tibor beszélgetése dr. Péntek János nyelvész professzorral, a szótár szerkesztőjével.
Kérdezték tőlem, hogy hova megyek, és azt mondtam, hogy a moldvai csángó nyelvjárásokat leíró bemutató könyvek könyvbemutatójára. Hát tévedtem, bár tudtam én is, hogy nem ez a címe ennek a három kötetnek, de mégis ez budjant ki belőlem. Ezt a három kötetet Péntek János nyelvész, Péntek János tanáról szerkesztette 15 év munkájával, és itt meg is magyarázta azt, hogy miért nem a csángó nyelvjárásokról szólnak ezek a kötetek, hanem a moldvai magyar tájnyelv szótára három kötetét látjuk.
Igen, ez valóban így van. Ugye ez, hogy mennyiben a csángóról szól, hát az a helyzet, hogy ezt a moldvai magyar nyelvváltozatot most közkeleti szóval a köznyelvben, ugye ezt nevezik tulajdonképpen csángónak. Itt elmondtam az előbbiekben, hogy miért nem tartom én teljesen helyénvalónak a csángó szónak a használatát. Én nem kifogásolom azt, hogy valaki használja. Nem akarok én senkit rábírni arra, hogy most ezt nem kell használni, vagy bármi ilyesmi, de itt különösen egy szótár címeként én ezt nem találtam megfelelőnek. Tehát én úgy érzem, hogy a lényeget én ezzel írom le, hogyha pontos vagyok ebben, mert ahogy szó volt erről itt, hogy a csángó a néprajzosok, nyelvészek, a nagy közönség számára különböző dolgokat jelentenek. Én meg itt úgy gondolom, hogy ezzel a címmel én egyértelmű vagyok, tehát abban, hogy ez a magyar nyelvhez tartozik, ez a nyelvváltozat, mert ugye vitatták azt is, hogy ez tájnyelv, nyelvjárás, nyelvsziget, ugye még azt is vitatták, van egy ilyen román teória, hogy ez román eredetű. Na most ez számomra teljesen világos, hogy ez hozzátartozik a mi édes anyanyelvünkhöz. Ez a moldvai, azon kívül, hogy ez táji jellegű, és kétféle nyelvi táj van jelen Moldvában, nagyon-nagyon régi, legalább 800 éves az, ami mezőségi jellegű, és valószínűleg ez a régi csoport, ez a mezőségről származik. A nagyobb csoport, és amelyik később települt ki Moldvába, az meg székely. Tehát ezek vannak ott jelen, miközben az egész persze egymással is keveredtek, a románnal is keveredtek, és most már 150 évek nagyon erőteljes a nyelvcsere, a nyelvi asszimiláció. Táncos Vilmos is utalt rá, ennek ő a legjobb ismerője, hogy milyen mértékben apadt. Mert hogyha azt feltételezzük, hogy ennek a jelenlegi 200.000 moldvai katolikusnak az ősei, az itt magyarok voltak, akkor ebből mára lett 40.000. ugye, és ez a folyamat, ez halad előre, hogy a moldvai magyarok, még akik tudnak magyarul, vagy közük van a magyar nyelvben, azok is azért már románul jobban tudnak.
És a magyar nyelv használatában, Moldvában van egy külön gond, hiszen újraindult 90 után a magyar nyelv oktatása. De immár, akik oktatják a magyar nyelvet, azok többnyire nem csángók, és nem a csángó nyelvjárásokra, illetve a moldvai magyar táj nyelvekre tanítják az ottani gyerekeket, hanem vagy a magyar irodalmi nyelvre, vagy valamely más tájnyelvre, többnyire valamely székely tájszólásra. És az újra megtanulás a magyar nyelvnek, az most már egy más nyelvet eredményez azoknál, akik megtanulnak ezeken a tanfolyamokon magyarul.
Ez sem olyan nagyon egyforma és egyöntetű, mert éppen itt van Máté Kriszta, aki Fromószában 10 évig volt ilyen magyar tanár, és ő közben folyamatosan írta le a nyelvi élményeit és a napi élményeit, meg a tanári munkáját is, hogy az hogy folyik. Ez most megjelent egy kis könyvbe, és hát ezt is be fogjuk itt mutatni nem sokára. Na most Máté Krisztának a tanári módszere ideális volt. Tehát ő lévén, hogy ott élt hosszú időn keresztül, teljesen megtanulta azt a helyi nyelvjárást, a gyerekekkel úgy kezdett el beszélni, de persze ez egy olyan, hogy ebben a nyelvtanításban, amit úgy nevezünk, hogy nyelvélesztő nyelvtanítás, revitalizációs nyelvoktatás, azért mégis az a cél, hogy ezek a gyerekek, azon kívül, hogy ők megőrzik a szüleik, nagyszüleik nyelvét, tudását, de eljutnak a magyar köznyelvhez is, és a magyar írásbeliséghez is, mert végül, ha az van, hogy ők románul írnak, olvasnak a legmagasabb szinten magyarból, meg egy nagyon alacsony szinten tudnak csak kommunikálni, akkor ezzel továbbra sincs egyensúlyba a két nyelv. Tehát itt egyensúlyt kell teremteni a két nyelv között, mert ez biztosíthatja a megmaradást a nyelvben és a hagyományban.
Megtudhattuk, hogy 15 év munka rejlik e mögött, a könyv mögött, Péntek János életéből. 15 évnyi szerkesztői munka. Szerintem a szerkesztői munka sok esetben igényesebb, nehezebb és nagyobb felelősséggel jár, mint a szerzői munka. Hiszen itt felel nem csak az önmaga gondolataiért, hanem másokért is. Melyek voltak a főbb nehézségei, amikor nekifogott ezt a könyvet szerkeszteni, amelynek tulajdonképpen nem is 15 éves, hanem 110 éves múltja van, kiderült az is.
Tehát ott rendelkezésemre állt egy óriási nagy szóanyag ebben a tanszéki archívumban, amit az előző nemzedék, vagy a még az előtti nemzedék gyűjtött. Közben akik utánam jöttek az én tanítványaim, szintén hozták a saját friss gyűjtéséket. Na most ezt az egészet ugye úgy kiválogatni, hogy ebbe a szótárba aztán hiteles nyelvi adatok kerüljenek bele, ennek legyen egy szerkezete, mert minden szótárnak van egy szerkezete. Ugye azt mondjuk, hogy szócikkek vannak benne, az láthatóan el van különítve a másik szóciktől, a szócik élén van egy címszó, és akkor alatta meg a szócikben, hát az ember kialakítja a rendet, hogy hogy következnek egymás után az adatok. Hát itt az adatok úgy következtek, hogy a címszó után felsorakoztattam az összes fonetikai változatot, mert ugyanannak a szónak is sokféle ejtés változata van. Mindegyiknél megjelöltem, hogy melyik honnan való. Miután a szavakkal megvoltam, megadtam a szónak a jelentéseit. A jelentések után, ha a rendelkezésemre állt, akkor beírtam a megfelelő példamondatot, mert én azt a jelentést azt nem kitalálom, hanem egy példamondat alapján kikövetkeztetem, hogy mit jelent ott az a szó. A példamondatok után, ugye a szótár úgy van felépítve, hogy utána vannak ilyenek, mert a moldvai nagyon jellemző a kicsinyítés és a gyakorítás. Gyakorlatilag mindent kicsinyítő képzővel látnak el. Ez egy olyan kedveskedő stílusa a moldvai magyarnak, tehát ezek a származékok következtek, utána összetételek, és külön részben az igés kifejezések és a szószerkezetek, és legutolsóként a közmondások, szólások, amit úgy nevezünk, hogy frazeológiai egységek. Minden szótárnak minden szócikkel van zárul, hogy hivatkozom rövidítéssel arra, hogy milyen más munkában található ez meg, vagy én honnan vettem, amennyiben az már ki van nyomtatva, ahonnan én kivettem a szót.
Itt 3 kötetről van szó, amely tulajdonképpen 2 kötet, hiszen látom, hogy első kötet első rész, első kötet második rész és második kötet. Ez csak technikai kérdés azért, mert úgymond nem fért el egy köteten belül nyomdai technikai szempontból. A 3 kötet vagy tematikailag van így elkülönülve?
Elsősorban technikai oka van, bár a 2-nek, az első és második kötetnek, tehát az 1-2 és a 3. kötetnek az elkülönítése, az nem csak technikai, mert 2 különböző szótáról van van szó, tehát az első része ennek a szótárnak, az, aminek már nagyon sok mintája, példája van a magyar nyelvészetben, amit úgy nevezünk, hogy tájnyelvi szótár vagy tájszótár, ahol vannak a tájszavak, és a tájszavak után mindenféle adat. Ez, amit én a harmadik kötetbe csináltam, az az, hogy a magyar köznyelv szavai állnak elől, és utána meg az következik, hogy hogy nevezik meg azt a dolgot ott Moldvába. És itt említettem példát, ugye, hogy mondjuk a kullancsnak is van négyféle neve. De hogyha nincs nekem ez a harmadik kötetem, akkor én sehonnan nem tudom, hogy a kullancsnak négy neve van, mert az első részben az négy különböző betűben van benne, tehát szét van szórva. Tehát én ezt próbáltam megkönnyíteni, ez néprajzi szempontból is nagyon fontos, hogy ott van például növényeknek is van olyan növény, aminek 10 neve van. Na most, hogyha ezeket én nem gyűjtöm össze, akkor abban a szétszórtságban szerintem nem tudja senki össze se szedni. Szerintem erre nagy szükség volt, ezt egyébként itt Táncos Vilmos is elismerte, hogy amit mi úgy nevezünk, hogy belső utalási rendszer a szótárnak, mind a két szótári résznek az összekapcsolása, ez nagy mértékben megnöveli a használhatóságát a szótárnak. Tehát vannak dolgok, amire nem lehetne egyébként használni. Én azt hiszem, hogy a leghasználhatóbb szótárat szerkesztettem ebben a témában, ebben a műfajban.
Nagy boldogság, hogy megjelenik egy ilyen kötet, ugyanakkor el is szomorodhattunk azon, amit itt hallottunk, például Táncos Vilmos tanár úrtól, hogy egy halálra ítélt nyelvjárásról beszélgetünk, egy olyan nyelvjárásról, vagy nyelvjárásokról, amelyek kötetekbe menekülve, vagy esetleges audio-videó felvételeken rögzítve maradnak csak fenn. Ön is ennyire borulátó? Péntek János, nyelvész.
Kétféle szomorúság is van ebben az egészben. Az egyik az, amit Táncos is érintett, meg én is, hogy ugye magában a szótár történetében, én ezt mondtam korábban, s valóban így van. Ez egy kicsit ilyen önironikus dolog volt, hogy négy professzor ebben már belehalt, nem én szeretnék lenni az ötödik, aki úgy hal meg, hogy nem tudom ezt befejezni. Ez az egyik része. A másik, hogy a moldvai magyar tájnyelv és a moldvai magyarok magyar identitásukkal együtt, hogy ez így eltűnő félbe van, hát ezt a csökkenést valóban ezt mutatják a demográfiai adatok, meg nem csak a demográfia, hanem azok a felmérések, mert a demográfia nem nagyon mutatja például konkrétan az asszimilációt, hogy aki eddig magyar volt, abból most román lett. Az apadást mutatja viszont. Az apadás az látható. Ez egy gyorsuló apadás, és ez természetesen mindannyiunkat aggaszt. De én ugyanakkor azt mondtam, hogy most, hogy milyen hatása lesz ennek a nyelvélesztő oktatásnak, meg a magyar-magyar kapcsolatoknak, mert ezek úgy élték le az évszázadokat, ezek a moldvai magyarok, hogy gyakorlatilag nem volt kapcsolatuk a magyarság többi részével. Most van.
De talán az is fontos, hogy hogyan viszonyul a többségi román társadalom a román politika ehhez, és eddig megszokhattuk, hogy eléggé ellenségesen. Talán ez is változhat, vagy ebben nem bízik?
Nem nagyon bízom, mert a moldvaiak már olyan kevesen vannak, hogy akár békén is lehetne hagyni őket. Tehát mondtam, hogy 500 év úgy telt el ott a moldvaiaknak a történelmébe, hogy gyakorlatilag nem volt rajtuk ilyen jellegű nyomás. Tehát nem volt asszimilációs nyomás, ők ott éltek, és ugye Moldva mindig sok nyelvű, sok népű ország volt. Moldvára ez jellemző volt, de ebben is, hogy akik menekülnie kellett bárhonnan, a huszitáktól kezdve mindenki Moldvába menekült.
A husziták alapították Húsvárosát.
Csöbörcsököt, hát ugye ott fordították Tatrosvárába a huszita Bibliát, amelyik az egyik legkorábbi, ugye 15. századi Biblia. Az egy elég jelentős, egy olyan 20-30 ezer népesség volt, tehát nem jelentéktelen volt. Aztán ők is visszatértek a katolikus vallásra, tehát ők huszitaként menekültek oda, de aztán a következő nemzedékben már visszatértek a katolikus egyházba. De hát mondom, ez az 500 év, ez olyan volt, hogy ott asszimilációs veszteség nem volt. Az erős asszimilációs nyomás gyakorlatilag a román nemzetállam idején, tehát úgy 150 éve indult el, és azóta tart folyamatosan.
Valám volt egy szünet 40-es évek végén, 50-es években, amikor hivatalos magyar oktatás volt.
Tehát ennek az egész időszaknak is voltak, úgy mondom én, hogy konjunktúrái és dekonjunktúrái, kedvező időszakai kedvezőtlenebb, mert például a háború idején meg nagyon durva volt a magyar ellenesség Moldvába is. De utána, hát ez az, amikor éppen ezek a nyelvészeknek, néprajzosoknak a nagy kutatásai, gyűjtései megkezdődtek 40-es évek végén, az egy nagyon jó időszak volt. Hát magyar oktatás volt nagyon sok moldvai faluba, Kalló Zoltán is tanított ott, és sokan mások. Tehát...
Manapság még élnek talán az utolsók azok közül, akik akkor részesültek ebben az oktatásban.
Ez így van, tehát vannak ilyenek, sőt az akkori tanítóbácsik közül is még van, aki él. De hát utána aztán, hát a legrosszabb időszak a 70-es évek második felétől 80-as években, ugye következett be a nagyon durva időszak.
Akkor tilos volt oda menni gyakorlatilag és kutatni a területet.
Tilos volt leírni a csángó szót. Na most én, nekem volt ebben az időszakban egy olyan, hát most egy haditettem, ugye, hogy én 81-től kezdve írtam 4 tankönyvet. 5., 6., 7., 8. osztályos tankönyvet, és ebben az időszakban, amikor teljes tilalom volt a csángókra, én a tankönyvbe beírtam a csángó nyelvjárást, meg lehet nézni. És hát sikerült megoldanom, hogy ne vegye ki a cenzúra. Tehát benne volt a tankönyvben, ugyanúgy akkor volt először benne a rovásírás például. Az én 5. tankönyvemben, erre mindig büszke vagyok, hogy egy nehéz időszakban nagyon fontos dolgokat lehetett a gyerekeknek betenni.
Sokat beszéltünk az utóbbi években, illetve újra beszélhettünk arról, hogy a csángó öntudat, illetve én tudat. És mindig azon döbbentem meg, hogy a csángó az sohasem határozta meg magát, mint nemzetiséget, vagy nemzethez tartozó egyént csoportot, hanem sokkal inkább vallásilag határozta meg magát a római katolikus valláshoz tartozóként. Tehát amikor megkérdezték, hogy milyen nemzetiségű, akkor inkább a vallását jelentette, mint a hovatartozását. Tehát tulajdonképpen románnak se vallották magukat. Vagy igen?
Nem, hát szóval az a helyzet, ezért mondtam én, hogy a csángó névvel ez is probléma, mert nekik a csángó megnevezés megzavarta a magyar identitásukat. Ezt a románok kihasználták arra, hogy ezzel is azt mondják, hogy ti nem vagytok magyarok, vagy nem vagytok igazi magyarok. Most itt az volt a nagyon sok, főleg értelmiségieknek volt az az elképzelése Erdélyben is, Magyarországon is, hogy ki kell alakítani csángó identitást. Na most ez szerintem ez egy eleve elhibázott dolog volt, nem is vezetett sehova, mert tulajdonképpen csak azt leplezte, hogy a moldvaiak sajnos nem csángó identitással váltak, hanem átkerültek a magyar identitásból a román identitásba. Tehát ez nem tudta se fékezni, se megakadályozni azt, hogy asszimilálódjanak. Nem tudom, hogy elég érthető, tehát ez a csángó identitás ebből a szempontból reménytelen és felesleges dolog volt. Tulajdonképpen maga a név is gyengítette ennek a nyelvváltozatnak az életképességét is, mert folyamatosan azt mondták nekik, hogy ti nem tudtok magyarul. Hát ez nem magyar nyelv, amit ti beszéltek, de ezt mondták, még a tudósok egy része is ezt mondta. Ugye? Na most ez semmiképpen nem jó, hogyha neki azt mondják, és arról győzik meg, hogy te nem vagy igazi magyar, meg nem igazi magyar nyelvet beszélsz. Ez szerintem hiba volt. És pontosan azt kell értékelni ebben a nyelvben, és a szótár alapján ezt meg lehet tenni, mert ebben vannak valós értékek és fontos értékek. Ezeket kell felmutatni elsősorban. Olyan értékek vannak benne, amilyenek a mi mindennapi köznyelvünkben már nincsenek benne. Tehát például érzelmileg sokkal árnyaltabb ebben is az emberi viszonyulásban, amit mondtam, hogy a kicsinyítésben benne van a gyöngétség, nagyon finom érzések vannak benne, az a nyelvváltozat ezeket jobban ki tudja fejezni, mint a mi mai magyar köznyelvünk.
Van ez a három vaskos kötet, de gondolom, hogy ezzel nem zárult le az e téren folyó kutatás, még az ön életében sem, de talán az ön követői, illetve azok, akik tulajdonképpen manapság szerencsével eléggé nagy számban felvállalták ezt az ügyet. Milyen irányba lehet tovább menni azért, hogy árnyaljuk és minél élesebbé és egyértelműbbé tegyük a moldvai magyar tájnyelvvel és az ottani magyar eredetű, avagy mondjuk ki csángó népességnek, a történetének a megismerését.
Minden ilyen szótár további munkáknak a forrása és munkaeszköze. Ez egy nagyon lényeges, tehát ez nem önmagáért van, ebből nagyon sok mindent lehet ebben megtalálni és ebből kibontani. Na most én is úgy voltam vele, hogy ez alatt a 15 év alatt, ezt Táncos Vilmos ezt jelezte is, én egy kötetre való tanulmányt írtam a moldvai magyarokról és a moldvai magyar nyelvről, a csángókról. Tehát írtam a csángók történetéről, én szerintem ezt is mondta ő, hogy én ezt másképpen látom, mint az előző nemzedék. Írtam a kétnyelvűségükről, írtam nagyon sok ilyen finom szemantikai elemzéseket végeztem itt ebben az egészben. Na most nekem is külön most fel van írva legalább 10 olyan probléma, amit én megírhatok a következő időkben a szótáranyaga alapján, tehát ez nekem is forrás, ugyanúgy, mint most már mindenki számára forrás. Eddig csak az én forrásom volt, mert nem volt nyilvános. Most mindenki hozzáférhet, láthatja, úgyhogy én meg vagyok győződve arról, hogy ugyanúgy, ahogy a szótörténeti tárat is. Nagyon sokan használják, ez is akkor van értelme, hogyha akik jönnek utánunk, ugye akkor ehhez nyúlnak hozzá, mert az a helyzet a moldvai kutatással, hogy rengetegen mennek Moldvába. 10 évvel ezelőtt már ebben a krizatárság által kiadott csángó bibliográfiában több mint 5000 tétel volt. Most szerintem már 6000-nél is több van. De nem az a lényeges, hogy hány tétel van a bibliográfiában, hanem hogy mennyivel látjuk tisztábban a múltjukat, azt, ami történt, a folyamatot, a mai helyzetet, és akkor ebből azt is láthatjuk, hogy milyen esélyünk vannak arra nézve, hogy esetleg valamit más irányba fordítsunk.
Néha felmerül bennem az, hogy eléggé műviek azok a megnyilvánulások, amelyek úgymond a moldvai magyarság, a moldvai csángóság az ottani kultúra és nyelv védelmét szolgálják, vagy szolgálni szeretnék, de nem ott, például Magyarországon, Budapesten vagy Erdélyben bizonyos helyeken. Mennyire hitelesek ezek a megnyilvánulások, a csángófesztiválok, a csángókonferenciák, azok az események, amelyek távol a csángóföldtől, távol Moldvától történnek úgymond az ő érdekükben. Segíthetnek ezek? Péntek János nyelvész.
Mindenképpen, tehát ezt nem lehet elítélni, és azt mondani, hogy ennek semmi értelme nincs, mert minden ilyen fesztivál és minden, ami történik, felhívja rájuk a figyelmet, ugye még a nemzetközi figyelmet is sikerült felhívni a moldvai magyaroknak a helyzetére, ez kétségtelen. Az, hogy ebben van egy ilyen heroizálás, önmagában mondjuk a heroizálás az nem feltétlenül jó, de mégiscsak rámutat arra, hogy vannak értékek itt ebben a nyelvben, hogy ez mennyire hiteles, itt inkább az a probléma, hogy ugye itt Erdélyben és van könyvbemutató, kutatás, meg minden. Közben a Székelyföldnek a keleti peremén, Csíkban, Háromszéknek, ott, ahol a legközelebb vannak a csángók, Csíkban például, teljesen lenézik a csángókat. Úgy nézik le, mint ahogy a cigányokat lenézik, egyiket se volna szabad lenézni és lekezelni. Tehát ez, ami régebben az volt, hogy gúnyolták őket, most annyira lenézik őket, ez most senki el se hiszi, hogy a moldvaiak ott vannak a csíksomjói búcsún, gyönyörűen felvonulnak meg minden, mikor onnan lejönnek, vagy nem beszélve az, hogy ősszel például láttam őket, amikor eljönnek napszámosnak, mondjuk a burgonya betakarítás idején, teljesen lekezelik, lenézik őket, lesajnálják őket. Na most ezek nem jó dolgok. Tehát őket a maguk emberi értékeibe, valóságába kellene nézni Budapesten is, Székelyföldön is, otthon Moldvában is, és ezzel segíthetünk azt hiszem a legtöbbet, hogyha megpróbáljuk ezt, hogy tisztán láttassuk őket, lássuk őket.
Gondolom, hogy ez egy nehéz munka, mert munkának nevezhető, és talán ki lehetne alakítani egy olyan stratégiát, hozzáállást, ami sikerre is viheti, és nem csak szólamok puffogtatásának a szinterévé avatja a moldvaiak védelmét.
Hát az, hogy akár politikai, akár más természetű, ugye az, ami szintén nem csak a politikának voltak itt hibái, hanem például a katolikus egyháznak, ezt el kell mondani gyakorlatilag.
Elegészen a Vatikánig.
De ez szintén már a román nemzet állam keretében történt meg, hogy a katolikus egyház gyakorlatilag feláldozta a híveknek az anyanyelvét azért, hogy be tudjon tagolódni az egyház maga a román államba. Ugye már ez történt a 1870-es években, amikor elkezdték a papi képzést román nyelven, ugye megjelentek a neofita papok, neofita tisztségviselők, akik odavalók voltak, csángó származások, akik is a saját közösségük ellen fordultak, a saját szüleik nyelven ellen fordultak. Úgyhogy azon kívül, hogy sokféle erőfesztés volt, de nagyon sok hiba is volt, és nagyon sok bűn is van-e körül.
Minden esetre ez a három kötet, amely a moldvai magyar tájnyelveket mutatja be, ez, ha nem is jut el túl széles közönséghez, de hosszú távon lesz hatással, és legalábbis az örökség megőrzésében nagyon fontos lesz.
Hát én nagyon bízom, azért dolgoztam, remélem, hogy lesz ennek egy ilyen utóélete és hatás azok után is, amikor már én nem foglalkozom vele, vagy nem élek már.
Dr. Péntek János nyelvészprofesszorral László Tibor, a Kolozsvári Rádió munkatársa beszélgetett. Adásunkat moldvai és gyímesi táncokkal illusztráltuk. A Tatros Együttes 1997-es felállásában készült táncházban felvett zenei anyagából. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!